Az útmutató éves igéje az úgy hangzik, hogy Isten ezt mondja, hogy íme újjá teremtek mindent. És ez az ige került nagyon a szívünkre, amikor a csendes nap, illetve a csendes hét témájáról kezdtünk el a szolgáló csoporttal gondolkodni, tusakodni, imádkozni, és azt kaptuk, hogy a teremtés, az új teremtés legyen a témánk. Ennek a mai napnak is ez lesz a témája. A délelőtt folyamán egy előadást és egy bizonyságtételt fogunk ezzel kapcsolatban hallani, délután pedig zenés istentisztelet és úrvacsora által az új teremtés kerül a középpontban. És amikor ezzel foglalkoztunk, akkor fölmerült a kérdés, hogy tudunk-e olyan éneket választani, ami a nap éneke lehet, ami kifejezi mindazt, amiről ez az ige és ez a nap szól. És hát találtunk, Lilla azonnal jött is a javaslattal, hogy az evangélikus énekeskönyv 431-es számú éneke, ami úgy kezdődik, hogy Szent Örök Isten, nincsen hová mennem. Ez az ének, ennek a harmadik és a negyedik verszaka nagyon jól kifejezi mindazt, amiről ez az ige szól. Úgyhogy ezt az éneket fogjuk most énekelni, és amikor a testvérek megérkeztek a templomba, akkor mindenki kapott egy igéslapot. Megvan mindenkinek az igéslapja? Akkor, ha kifelé megyünk, akkor már becsúsztunk úgy, hogy még akkor nem sikerült adni. Mindenképpen vigyünk magunkkal egy igéslapot, mert ezen az igéslapon egy rajz, mellette az év igéje, és mellette pedig ennek az éneknek a harmadik versszaka szerepel, hogy véssük mélyen a szívünkbe, és vegyük elő, amikor a mindennapokban erre az énekre szükségünk van. Tehát így most énekeljük a Szent Örök Isten, nincsen hova mennem kezdetű énekeskönyvi éneket, és utána közvetlenül egy ifjúsági éneket, ami a Minden mi él kezdetű ének, amivel már az előadásra fogunk ráhangolódni. Szeretettel köszöntjük körünkben dr. Gáncs Tamást, Kelenföldi Gyülekezet lelkipásztora, itt a teológián tanít, egyetemi adjunktus. Ő a teremtéssel, teremtésvédelemmel foglalkozik, és erről készült egy előadással számunkra. Tehát akkor most először a nap énekét énekeljük, és utána pedig a Minden mi él kezdetű énekkel hangolódunk az előadásra.
És pedig ezt az érdekes, akkor következően a koronázia, ez a szektor az ég. Kivasszuk a Földbe, és mindjárt van a világ. Amikor a saját versenyük kerül elő, akkor látjuk a reflényével az a pihenni, úgyhogy pihenősen kezdjük. Aztán kicsér a ég, hoppá, akkor Földbe. Na, a másik oldalon, egy esetőműben szerintem ott van, de te kezdj a Földbe. Jó, akkor a Föld kezdjük.
Erős várám Istenünk! Szól ez a mikrofon, segítsetek egy picit.
Most fog szólni. Most jobban fog.
Erős várám Istenünk! Új, már nagyon más, köszönöm szépen. Hát nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és csak egy technikai információ, hogy hétfelén voltam orvosnál, és égedi hétára ítéltettem. Azt mondta, hogy ne beszéljek, maradjunk csöndbe, pihenjünk és stb. Jó tanács, ami egy olyan héten, ahol többféle gyülekezeti szolgálat, a presbiteri üléstől, a bibliaórára, a temetéstől, a különböző beszélgetések, így is, nem is beszélve a különböző egyetemi előadások, így is a mai napra is így készültem, úgyhogy ha közben egy picit elmegy a hangom, akkor nem fogják valami visszahozni, mindenféle cukorka van nálam, úgyhogy elnézést kérek. A második személyes gondolat, hogy idén kerényben szóba került, és mert nem tudok meg elfogult lenni, hiszen a keretmény gyülekezetnek osztopos tagja. És lehet, hogy nem mindenki tudja, de most volt 90 éves, és hogy szeretném ezen helyen is felköszönteni, és egy tapsot kérni neki. A Jóisten tartsa meg őt még sokáig közöttünk egészségben. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és egy nagyon nagy kihívás erről a nagyon izgalmas témáról beszélni nektek ezen a délelőttön. A felelősség határtalansága, teremtés védelem, mint hitvallás. Ugye ezt a címet adtam le Enikőnek a készüléskor, és többféle szerepen is állok most itt. egyrészt gyülekezeti lelkészként, és ennek kapcsán lesz majd a legvégén egy kis 10 perces film arról, hogy a gyülekezetünkben hogyan kezdődött el a teremtésvédelmi szempontoknak a megvalósítása. Ez egy korábbi film, egy 19-es film, ha jól emlékszem, de mind a mai napig szerintem egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet ezt piciben gyülekezeti helyzetből elindítani, hogy egy közösség hallja, hogy a teremtett világ védelme az a saját ügye is. A másik, amit szerettem volna elmondani, hogy úgy is állok itt, mint Enikő említette, itt a szomszédban tanítok az egyetemen, és hát újra meg újra előkerül ez a teremtésvédelmi téma, és hát a következő generáció hallgatói nagyon nyitottak erre a témára, és ezt olyan jó megélni és megtapasztalni. És a harmadik, amit még szerettem volna mondani, hogy éppen tennap volt 6 éve, hogy megbíztok ezzel a feladattal, hogy az egyházunknak a teremtésvédelmi munkacsoportját vezessem. Ez egy szakmai műhely, de számos gyakorlati ponton is találkozhattok a munkákkal, például a rendezvényeken, ahol próbáljuk minden inkább megvalósítani ezeket a fontos teremtésvédelmi szempontokat. Tavasz, nyár, ősztél és tavasz, szót elnevezés 4+1 évszakra hangszerelve Ranga Eszter festményeivel, ezt fogadjátok amolyan hal címnek. Ugye ez a szót elemzés, egy angol szó, és majd meglátjuk, hogy itt a gyengeségekre, erősségekre próbál egyfajta modellt adni, és ezt elsősorban ilyen gazdasági helyzetekben szokták használni, de én most idehoztam, mert nagyon jól megmutatja azt, hogy nagyon jól fel lehet mutatni mindazt, hogy mik a teremtésvédelemnek a gyengeségei, erősségei, kihívásai, és ezzel a modellel fogok most dolgozni a következő 40 percben körülbelül. Ranga Eszterre pedig azt kell tudni, hogy egy kortárs művész, és én nagyon szeretem, talán az egyik kedvenc művészem, egy személyesen is találkoztam vele Budán, és néhány kép, ami ott megjelenik tőle illusztrációként, az szerintem elmélyíteti mindazt, amit szeretnék mondani. A következő kép csak egy gyors gondolat, nem tudom, ki ez a kitűnt koreai, vagy nem, úgyhogy ha esetleg valamit rosszul másoltam ki, akkor elnézést ér, de a tavasz, nyár, ősz, tél és tavasz, ez egy nagyon-nagyon jó film, és nagy szeretettel ajánlom mindenkinek. Látható is, hogy 2003-ban mutatták be, rengeteg díjat nyert, és a mű jelképes állomásaival, az évszakokkal egy emberi életet, az ember életét meséli el, és én ezt a paradigmát hoztam most ide, nem csak azért, mert maga a film jó, és nagyon szépen mutatja a 4 évszakot, ami nem csak Vivaldit fogta meg, hanem most sokakat azóta, és most egy picit mi is belekapcsolódtunk abba az utóbbi erdőbe, hogy mégiscsak van tél, hiszen azért sok olyan kapcsolatban elkezdett beszélni arról, persze teljesen jogosan és tudományos alapokkal, hogy kezdenek összeszűkölni és megszűnni az évszakok, és azért már szorosan kapcsolódik a témánkhoz. De mégis ez a film azt is bemutatja, hogy miután lemegy a 4 évszak, amiben mi is élünk ebben a ritmusban, utána újra tavasz lesz, és nekem ennek a szimbolikája az túlmutat azon, hogy mit is jelent maga az emberi élet és a ritmusa, hanem az a reménység itt benne van, ami a jelenlőség könyvében gyönyörűen bontakozik ki az új föld és az új ég képével, hogy az Úristen nem csak egyszer megteremti a világot, hanem megígér egy új földet és egy új eget. Az előadás első pontja az erősségekről szól, hogy tavasz lesz. Ugye bizonyosan elég meg az egyetlen, hogy már nagyon várja a tavaszt, és már bizonyos jelei vannak is. Ugye a szót elemzésnek az első szó, a strength, az erősségekről szól, tavasz. A teremtésvédelemről beszélünk, akkor bizonyosan eszünkbe jut az, hogy hát nagyon jó dolgunk van evangélikusként, mert az alapjai nagyon biztosak. Egyrészt ugye van egy biblikus luteri fundamentum. Nagyon komolyan veszünk mindazt, ami a Szentírásban van, és hát azt is jól tudjuk, jól tudjátok mindannyian, hogy a Szentírás ezzel kezdődik. Az Isten megteremti a Földet, és azt mondja, hogy ez igen jó. Minden napja, minden nap végén a teremtésben elmondja, hogy amit teremtett, az igen jó. Ugye egyetlen az ember teremtése az, amikor elmondja ezt, erre majd még lehet később visszautalni, hiszen azért mi nagyon sokat sajnos nagyon sokat megteszünk azért, hogy a teremtett világot romboljuk, vagy bepiszkoljuk, és nem figyelünk el oda arra, amit elbízott az Isten. Mindenesetre a biblikus alapok arra engednek következtetni, hogy olyan dologról van szó a teremtésvilág kapcsán, ami nem egy mellékszál, hanem egy olyan ügy, közös ügyünk, mindannyiunk ugye, ami erősített minket abban, hogy elköteleződjünk. Szintén erősségnek mondható a kompromisszum kereső kooperáció, és nem azért használtam idegen szavakat, mert jól elhangzik, vagy hogy aliterál a kettő, hanem azt hiszem, hogy mind a kettő kifejezés van, amivel komolyan kell élnünk. Egyrészt, hogy szeretnénk valahogy együttműködni ebben az ügyben, és bizonyos kompromisszumokat megtenni, még akkor is, hogyha ez a kényelmi, vagy az életünk kényelmi szempontjaival szembe megy. A következő, amit írtam, elkötelezett egyház, lelkész, munkatárs, gyülekezet, olyan egyház tagjai lehetünk, amely végezeti, és ezt most értsük jól, elkötelezett a teremtés védelem mellett, a teremtett világ megvédése mellett, ezen értékek mellett, hiszen 2008 óta egyházban működik az Ararát teremtésvédelmi munkacsoport, az csak az Úristen fantáziáját, vagy humorát, és az ő mindenféle jó tulajdonságát jelzi, hogy itt a négyes akárban alakította ezt a munkacsoportot, Gáncs Péter hazajöv egy külföldi konferenciára, mert az gondolta, és egy kis csoport alakult, és azóta ez folyamatosan jelen az egyházban. Azt gondolta, hogy ez az ügy, ez olyan, ami mögé nagyon jó lenne az egyházunk és annak vezetése, szervezete is bekapcsolódva. Következő, ami szintén szerintem erősségünk, hogy ismer mindenkit, ahogy az elején Enikő is kérdezte, hogy ki honnan jött. Azt jó volt látni, hogy sokan egymásra mosolyogtok, sokan érzik azt, hogy egy közösségbe tartozunk, hogy ez emlékezés egyház egy nagyon kicsi egyház, és ezáltal mindenkit ismer, és pont az ilyen ügyek mentén ezáltal közösen föl tudunk lépni, össze tudunk kapaszkodni. Következő, amit odaírtam, és erről ritkán beszélünk, de hát ezt nagyon jó megérésen ezért a luteri irodalom alapot ad, hogy egy olyan egyházban lehetünk együtt, ahol a humor, a nyitottság és a kedvesség alapnak tekinthető, és erre legyünk nagyon büszkék, amikor itt a kollégák végezték ezt az identitás kutatást, akkor ezt is kapott visszajelzésként, majd emberektől, akik az egyházban vannak, hogy az evangélikusok azok bizony azok, akik tudtak élni a humorra, nyitottra és kedvesek, és ezt, azt hiszem, hogy lehet ezt jól használni ebben a térben is, és ezen a munkaterületen is. A következő, amiben még szintén szerintem erősek lehetünk, és az nyilván egy adottság, az információs forradalom, hogy nagyon könnyen tudunk információt átadni, és nem csak a rosszat, amire most nyilván mindenki napestig tudna sorolni példákat, hanem a jó dolgokat így is, például nagyon jó példákat, amiket a teremtés vélelemmel meg tudunk valósítani. Amiről tulajdonképpen az előadásnak a fókusza szólni szeretne, és amit szeretnék üzenetként átadni nektek, az az, hogy ez a teremtés vélelem, ez egy hitvallási kérdés. Nem olyan kérdés, ami mellékszárként ott van az életünkben, vagy a teológiánkban, vagy a keresztény életünkben, hitéletünkben, hanem egy olyan kérdés, ami a hitvallásunkból következik, ugye az Isten lesz, hogy bennem és fölben teremtője, ugye most is énekeltünk, az ég és a föld, és őt dicséri, és mi is ebbe a dicsérő csapatba állunk be. Vagyis mindaz, amit a teremtett világról gondolunk, az nem csak úgy van, hanem azt mi kapunk. És azért ez egy nagyon nagy különbség, hogy a teremtett világ egy ajándék, és ezzel az ajándékkal élni kell, ki kell mondani, örülne neki, és vigyázni kell rá. Az Úristen a mennek és a földnek teremtője, ez a kiindulása. Ő az, aki teremt, és ő az, aki az emberre bízza a teremtett világot, amikor azt mondja, hogy művelj és őrizd. Ez két olyan szó, amit jó lenne újra meg újra végigfordulni, hogy mit jelent, hogy műveljük a Földet. Ez sokszor azért megtesszük, szó szerint is átvitt értelemben is. És mi a másik része, hogy őrizd, tehát ne uralkodj el rajta, rossz értelemben, hogy ne vigyázz, hanem őrizd. Ennek van egy nagyon szép küldetési aspektusa. Következő, amit itt fölírtam a PPT-ben, láthatjátok, hogy maga az Ószövetség, de az Új Szövetség is arra bíztat minket, és erre gondoltam a elején, hogy biblikus alapjaink is vannak, nyilvánvalóan arra bíztat minket, hogy ezt komolyan vegyük. Ha a Zsoltárokat nézzük, gyönyörű képek vannak. Most nem csak a 8. Zsoltára gondolok, ami kiemelten foglalkozik a teremtett világ szépségével, hanem hány és hány olyan Zsoltár van, vagy hány és hány olyan profécia, vagy a természet képei előtt, és arra biztat minket, hogy őrizzük meg mindazt a világot, amit rábízott az Isten. És egy új szövetségi példát is hozzak, ezt is biztosan mindannyian tudjuk, tudjátok, Jézus a hegyi beszédben, de rengeteg természeti képet használ, és nem csak a mezeri idiomokra gondolok, amit nagyon sokan idéznek, vagy nem csak a fügefára, vagy az ilyen csücske, összeállít a fügefa óvoda kelemföldön, és a templom kettőben is egy gyönyörű fügefa, hanem számos olyan természeti kép, ami arra mutat, hogy igen, az Isten teremtett világának vagyunk a részei. Na most a másik oldalon, és ugye a szfoderezésnek ez az egyik lényege, hogy mindig a párokban gondolkozik, és az erősségek mellett ugye a gyengeségekről is beszél. A gyengeségek közé talán az első az, hogy újra meg újra elmondjuk, szinte magunkat is helyreérjük ezzel, hogy már úgyis mindegy, hiszen eljátszották a világot, itt a fejünk fölött, és már úgyis a nagyhatalmak, a gazdasági szereplők, a politikai szereplők gyakorlatilag már elvették tőlük azt az esélyt, hogy életünk legyen föl. Ugye ennek a teremtésvédelmi mozgalomnak, vagy teremtésvédelmi hozzáállásnak, vagy most hagyom, hogy még a mai nap összefüggésében, mert a teremtésvédelmi, mint hitvallásnak az egyik legnagyobb kihívása, hogy ezt valahogy elhallgattassa ezt a gondolatot, hogy már úgyis mindegy, hiszen már nem lehet semmit. Ugye ez maga lenne a feladás, és ennek az ügynek szinte a zsebre tétele, vagy ignorálása. Tehát az egyik ez gyengeség, hogy ez újra meg újra elhangzik. A másik szintén ehhez kapcsolódik a pesszimizmus, hogy rajtam nem múlik. Bizonyára ezt többen hallottuk már, hogy hát tulajdonképpen mi vagyok én ahhoz képest, hogy bizonyos gyárak, vagy cégek, vagy multik mit tesznek, vagy mit nem tesznek ezzel a témával kapcsolatban. És kialakulni látszik újra meg újra egy pesszimizmus, tehát hogy az én pici életemben, az én pici családomban, az én pici gyülekezetemben nem tudunk mit tenni, mert nincs értelme, mert nem rajtunk múlik, hiszen azon múlik, hogy hogyan élnek ezzel a különböző amerikai, kínai, indiai vagy német multigyára, vagy üzemek. Ezt is jó lenne egy picit inkább lehetőségi formálni ezt a gyengeséget, hogy próbáljuk meg úgy tekinteni, hogy minden picitán kezdődik, és ez bizonyára tudnánk meg jó példát mondani, csak egyet, amit érteni fog, hát volt ez a bizonyos Ágos Tavernyi szerzetes, ott itt lenne a környékén, Luther, aki nagyon picitán kezdte egyedül egy cellával, és ebben újra helyettőbbek az eljutott, és ugye a reformáció utána pedig mozgalommal vált, és azért átadott nem csak Európa, de is az egyik Szilárdnak a gondolkodását. Nagyon picikán kezdődött egy vívódással, egy templomban, egy cellában. Gondoltuk arra, hogy minden valahol piciben kezdődik, és nem lehet abba, vagy amögé bebújni, hogy hát ezt nem rajtunk múlik. A következő gyengeség lehet az, hogy egyszerű megoldásokat választunk. Most itt arra gondolok, hogy nyilvánvalóan sokszor kényelmesebb az embernek az eldobhatót választani, és most itt nem csak konkrétan a műanyag palackra gondolok, vagy nem csak konkrétan a különböző környezetet bepiszkító vagy bocskoló anyagokról gondolok, hanem szellemi dolgokra is, hogy sokszor könnyebben választja az ember az eldobhatót, a könnyebb megoldást választva ezzel, bizony a keskeny út a miénk, ugye erre ígéretünk van Jézusról, a keskeny út a miénk, és ez erre a teremtett világra, mint feladatra néző teremtésével, a hitvallásnak is az alapja lehet, hogy ez bizony egy keskeny út kiállni ezen értékek mellett. A következő, amit fölírta, a vendégnél fontosabb dolgunk is, hát ezt nagyon sokszor megkaptam én is, vagy megkaptuk mi is a munkacsoporttal, hogy jó-jó, nagyon jól megcsináltuk, de ezért sokkal fontosabb most az, hogy, és akkor felsoroltak legalább 10-15 dolgot, amiben nyilvánvalóan, mint gyülekezetek, ezt látom, hogy komoly igazság is van, meg komoly kihívás is, hogy mindig van a preferenciák, hogy most épp mivel foglalkozom egy közösség, de én azt gondolom, hogy ez egy gyengeségünk lehet, hogyha szűnyegben söpörjük azt, hogy hát nekünk a teremtett világban nincs dolgunk, a templom kertünkkel nincs dolgunk, nekünk ezekkel nem kell foglalkozni, mert ez nem rá tartozik. És itt van a két kísértés, ez nem az egyház feladata, vagy nem ez az egyház feladata. És én most hadudok arra, hogy természetes módon, szintén visszatérem utána, ugye, és az Ágostan hitvallásra, amit most fogunk ünnepelni 2030-ban az egyszeres évfordulóját. Ugye ott van egyértelmű az egyház feladat, ami ezt mindenkinek tudjuk, hogy az evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgálása. Tehát nyilvánvalóan ez a dió feladatunk, és ez így is van, de ebből még következik az, hogy mit is jelent ez evangélium hirdetés, mit is jelent a szentségek kiszolgálása, és azt kell mondjuk, hogy tudjuk, hogy mi van a középpontban, de mindaz, amit most beszélek, az ennek mégiscsak része vagy következő, a tanításomból, a hitvallásomból következik. Gyengeség lehet, hogy nem tudjuk meglépni az ökológiai jelentést, ezt még arra Ferenc pápa hangsúlyozta nagyon. Egy nagyon izgalmas Laudato Si enciklika, amit kiadott, ez egy 100%-a gondolás pici könyvben is megjelen magyarul, és amiknek meg szeretettel ajánlom, ahol végigveszik, hogy mennyi mindenre lenne szüksége ahhoz, hogy a világ felismerje, hogy ez is a feladata, és ő használja ezt a szót, vagy szóösszetételt, ökológiai megtérés. Ami azt is jelenti, hogy nyilvánvalóan elsősorban lelki megtérésre van szükségünk, ahogyan a 95 évben is kezdődik, vagy ahogyan próféták keresztelően, hogy a Jézusig beszél, tehát ilyen a legfontosabb, de azt mondja Ferenc pápa ebben az iratban, hogy javasl szükség van, hogy a gondolkodásra megváltozzon arról, hogy mit is jelent a teremtett világot megvédeni, és a teremtett világ értékeit megőrizni az utókor számára, mert itt erre is nyilván szó van, hogy nem csak magunkra gondolok, hanem arra, hogy ez a gyerekeink, az unokáinkkal, dédunokáinkkal, következő évtizedekben, évszázadokban. Nehezen kezeljük a hullámzó lelkesedést, ugye szereti a vadás embert a gédélyek, ezért nagyon jó vagyok, azt tudja, hogy a tárgyal megy, lelkesedik, aztán csalódik, lelkesedik, csalódik. Picit ez van a teremtés védelmen is, hogy mindig van egy emelkedő időszak, amikor neki lelkesedik. Egyébként a Covid alatt, ami egy rámai időszak volt az emberiség életében, de látszódott, hogy az emberek próbálnak picit tudatosabban odafigyelni a teremtett világ szépségeire. Hirtelen mindenki többet volt kertben, természetben, magasította a kenyerétet. Számos olyan teremtésvédelmi alap, gyakorlati alapvetés megvalósult az életünkben, amire korábban nem, korábban nem szálltottunk, aztán később ugye elmúlt, volt egy lelkesedés, talán sokszor, de visszaesett abban, ahol voltunk korábban. Az utolsó úgy éljük meg, kevesek vagyunk egyedül, ez a dopamin effektus, ez a különböző gyülekezeteknek a teremtésében referensei, mert hogy van egy ilyen program az egyházban, van a gyülekezési művész teremtésében program, ahol sok-sok gyülekezetben bekapcsolódott, és van a referensek minden éve találkozó ütletekről most nemrég volt, itt egyébként itt a teológián, és ott többen elmondják, hogy elmondták ezek a munkatársak, hogy hát ők viszik ezt a lelkesítő gondolatot, hogy hát figyeljünk a teremtett világunkra, figyeljünk a templomkertünkre, figyeljünk arra, hogy a készítünk elő szeretetlenségekre, adventi házsára, egy gyülekezeti tábort, stb. Stb. De hogy sokszor azt érték meg, vagy azt érték meg, hogy egyedül vannak a gyülekezetben, hogy lelkesek, hogy nem jelent át a közösséget az, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. A következő, ugye az óvetője a SWOT Analysis-ben, az Opportunities, a lehetőségek, ez az ősz ebben a paradigmában. És itt egy igét hoztam ide, amit mindannyian szó szerint tudok, de ezek most hatozzani nem is, mint ennek a mai rövid előadásnak az alapigéjét, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Általában arra részbe szoktunk koncentrálni, és ezzel nincs semmi baj, hogy milyen fontos a mi küldetésünk, még Isten fiainak a küldetése, a különböző missziói helyzetben, hogy milyen fontos kiállni az Isten ügyéért, Jézus ügyéért. De ennek a mondatnak az egész szerkezetét nézve nagyon fontos az, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenésétől is. Nem csak az emberektől van szó, nyilván elsősorban róluk szoktunk beszélni, de az egész teremtett világ. Az Isten egész teremtett világa várja, hogy az Isten fiai, Jézus hűséges követői, így is fordíthatjuk, beleálljanak ebbe az ügybe is, megjelenjenek, és nem csak hitvallással, de a teremtett világ megvédésével is foglalatoskodjanak, és ezt is szívügyüknek tekintsük. Na most a lehetőségek az már egy olyan kifejezés, a szótalanítésben egy olyan rész, ami nagyon jó, ha már ilyen előmutatónak nézünk, előmutatónak tekintünk. Ugye az első, amire már szóltam is, hogy hitvallási kötelezettségünk, a teremtett világ megőrzése, és itt a hitvallásnál tényleg gondolok az apostoli hitvallásra, aminek is fölnek teremtője, de gondolok arra hitvallásra és az Ágosta hitvallásra, ahol szintén szó van arra, hogy figyeljünk arra, ami ránk bizonyul. A másik lehetőségünk a műveles ővész parancsára kötelez minket ez a történet. Tehát a másik lehetőségünk, hogy ezt komolyan vegyük a művelést és az őrzést is, mind a kettő. A harmadik lehetőség, hogy ez egy ökumenikus. Van Magyarországon az ökumenikus teremtésében a csoport is, mert mi is természetesen tagjai vagyunk. Elsősorban a három történelmi, nagyobb történelmi egyházkatolikus és református evangélikus teológusok alkotják. Évről évre kiadunk egy füzetet, ezt teremtett látták már a testvérek, láttátok a teremtés hetében, különböző imádságokkal, liturgiákkal, gondolatokkal. Évről évre ez egy közös ügy, hogy megünnepeljük a teremtés hetét, és kicsit rávilágítsuk az emberek figyelmét arra, hogy igen, amit minden vasárnap elmondunk az imádságban, a könyörgésekben, hogy igen, imádkozunk a teremtett világért, az egy évben egyszer, egy héten különös figyelmet kap, és most egyébként éppen azzal dolgozunk, hogy elég külön teremtés ügyben az egyház népen, úgy mint az aratásnál, úgy mint más ünnepek, és ez az evangélikus részben fog megvalósulni, nem is hiszem, hogy idén, hogy jövőre, és utána pedig ökumenikus központ, ilyen liturgikusan is, meg ilyen a hétközi alkalmak forgásában is. Következő, amit itt írtam, erről majd szó lesz a kisfiú, mert a szemlélet formál előadások, konfirmációs oktatás, hogy nyilván az egyik rész az, hogy mit teszünk a gyakorlatban, konkrétan a gyülekezetünkben, az életünkben, a családjainkban. Erről majd szó lesz, tényleg ezt is nem akarom elmondani. De a másik pedig az, hogy a szemléletformálás is résztvevőnek a történetnek. Az, ami például most történik, és nagyon hálás vagyok, hogy erről beszélnek, hogy beszéljünk erről a témáról, próbáljuk meg újra gondolni hozzáállásokat a helyzetükhöz. Számomra egy nagyon üdítő része a történetnek, hogy a konfirmálisaim keletlenül nagyon nyitottak voltak mindig is erre a kérdésre. Elindult egy olyan generáció, amely alapértéknek tekinti, hogy bizony figyel arra, mit teszik, mit iszik, milyen ruhába öltözik, most elgalogol valahol, vagy kocsival, vagy repülővel. Nyilvánvalóan itt is vannak szélsőségek, bizonyára látjuk, hogy valaki pont, hogy nem figyel ezekre, de én azt látom, hogy az érzékenyítés, vagy érzékenyülés, ez megvan az ő korosztályokban is, és én a konfirmációval is a egyébként így tartom, hogy ez van a központi hely, hogy hogyan figyeljünk erre, és a végén sokszor konkrét tettekben is megvalósul ez, tehát valami akciót is kapcsolódik hozzá. Következő templomkert, gyülekezet élet, mint példakép, ugye amikor Jézus arra beszél, hogy a keresztény élet legyen ennek a só és a világosság, akkor ez olyan gyönyörű ez a kép, mindkét kép, mely arra utal, hogy mindaz, amit teszünk az életünkkel, a saját keresztény életünkkel, de egy közösség gyülekezet is, az példaképp lehet sokak számára. Tehát ahogy kinézek egy templomkert, ahogy oda figyelünk a szeretetlenségét, a dolgokra, ahogy már említettem, megszervezett például egy hittartábor, és ott figyeljük arra, hogy mi hogyan történik, az példa lehet mások számára is. A következő egy nagyobb összefüggésben kerül bele, a következő szempont, elektésvédelmi szempontok az egyházi döntésekről. Ugye az alapelv az, a mi egyházban is, hogy próbáljuk meg odafigyelni, például csak mondjuk egy egyszerű példát, egy olyan döntésnél, amikor az egyház azt mondja, hogy végig egy új templomot, vagy szeretet otthon, vagy fölülük egy iskolát, vagy megszervez egy 800 fős kerületi napot, akkor próbáljuk arra figyelni a döntésnél, hogy a teremtésében szempontokat legyenek, vagyis figyeljünk arra, hogy nem adunk el több más elvégi műanyag kohát, figyeljünk arra, hogy csak fizetésünk, és csomó minden, amit nyilván napestig tudnánk sorolni, és volt, amikor ez már megvalósult, és ez nagyon jó volt átkérni. Például, amikor Góbudán volt az Észak-Egyház kereti napja, 800 emberrel, akkor az évegészt módon tudtuk megvalósítani ezt az ünnepet, vagyis a végén 0-0 műanyag került a zsákokba. Ez egy fantasztikus eredmény volt akkor, és erre büszkék voltunk, hogy igen, 800 fős rendezvényt is meg lehetünk tartani, amit ellentelnek neki, tehát szemetet, hanem próbáltunk erre figyelni. Apróságnak tűnik, de azt hiszem, hogy a mi helyzetünk, a mi szintünkön ezt olyan mégis megélni. Nem csak a bolygón, a felelősségünk is közös. Ugye ez picit utal a címre, hogy hát mindannyian felelősek vagyunk a teremtett világért. Most nem arra gondolok elsősorban, amikor a kis hercegben a szépen mondt, hogy olvasunk, hogy felelős lettünk megszentítettél, de valahol mégis mindannyian itt vagyunk, vagy mindenki ezen a bolygón vagyunk, felelősek vagyunk azért, hogy ez a bolygó, ez a teremtett világ megmaradjon. És a minden lépés számít, ezeket utaltam, hogy számosan egyházi rendezvényünk van, ahol már természetes, hogy ezekre a szempontokra figyelünk. A veszélyekről kell még néhány szót szólnom, mielőtt a záró dia és a film megjelenik majd, illetve lehetítésre kerül. Ugye a veszélyek az egyik. Figyelmen kívül hagyni a valóságot, amiben élünk, kiknek beszélünk, mit beszélünk, hogyan beszélünk, mit teszünk. Ugye nem szabad azt elfeledni, hogy ha erre a témára beszélünk, akkor kiknek szólunk. Azok az emberek milyen élethelyzetben vannak, mi az ő anyagi lehetőségek, mi az, amit megtehetnek, és mi az, amit nem. Hiszen ez a teremtés védelem, már néha az egész világot érinti, de alapvetően a jó jutásnak a saját, és most ilyen értelemben kapcsolja ide Magyarországot is, hogy olyan jó jutásnak élünk, ahol nyilván van a rengeteg ember, aki szegénységben, részszegénységben él, de nagyon sok olyan ember, aki olyan jól életben él, aki, ahol bizony alapvető lenne, hogy ezekre a szempontokra odafigyel. Természetesen, ezt el szoktam mondani egy személyes példaként, amikor Madagaszkár szigetén járhat, nagy konferencián, és szembesült az ottani mélyszegénységgel, és megérkeztünk a repülőtér, és mindenhol csak műanyag flakon volt, mint én aktív teremtésnél rögtön költözött, miért az, hogy mindenki műanyag kis palackokból iszik, hiszen az abszolút nem erősített teremtésvédelmi szempontokat, tehát ott vannak az óceánban, az óriási műanyag kegyek, azt nem adták meg nekünk, hogy hát azért isznak műanyag palackokból, mert hát életveszélyes a víz, és csak úgy tudjuk megmenekülni a Madagaszkár lakossága, hogyha ezeket a különböző palackokat adnak a francia, illetve amerikai repülők hozzá, és akkor kapom isznak ezt. Azért mondom csak példaként, ott szembesültem, nem ilyen fekete-fél a történet, valamilyen, amikor ilyen fontosabb az életvédelmi szempont, mint a teremtésvédelmi szempont. Nagyon nem mindegy, kiknek szólunk, és mi az a valóság, ami körbevesz. Egyébként ugyanilyen példa a Covid-ról már szólt annak, mert akkor is már azt, hogy ennyi maszkot elmondtunk, és a többi, hogy minden lefóliáztunk, meg mindent a lehetett, akkor 8-szor lefertőtlenítettünk, hogy az is bizonyos értelemben teremtésvédelmi szempontból nem jó, de egyébként eddig nyilván akkor az életet mentettem meg. Következő az anyagi kihívások, erre már nincs forrás, erre utaltam, ugye számos olyan gyülekezetünk van, aki a léptartásra küzd, hogy egyáltalán ki tudja fizetni a rezsit, a lelkészét, stb. Stb. Nyilvánvalóan nehezebb elindítani egy ilyen programot, már erre szoktam mondani, hogy nagyon pici dolgokban is elkezdve, nem feltétlen pénzkérdés. A másik ilyen veszély lehet a lelkészek felügyelet munkatársak túltelentsége, mivel sok felé kell figyelni egy gyülekezeti vezetőnek, hogy lehet, hogy erre már nincsen antennája, ezért jó, hogyha ha megtalálja azt az embert a gyülekezetben, aki pont erre kapott elhívást, vagy meghívást, vagy azt írja, hogy ez az ő szívügye. Az egyházak társadalmi pozíciók megingása, ha még szabadul. Azért hoztam én ezt a kritikus mondatot, mert egész persze nagyon jól elmondani, hogy a gyülekezetek példát lehetnek, hogy az egyházunk példa lehet előttünk, de természetesen azt is sokszor átéljük, hogy nem biztos, hogy a hangunk messzire hallatszik, vagy nem biztos, hogy a hangunk mindenkit elér. Nyilvánvalóan egy városi, vagy falusi, vagy főváros, vagy kerületi szinten, viszont nagyon jól megvalósul, mindez majd már a kisfiút már egy jó példa lehet. A következő részre már utaltam, ez a bizonyos társadalmi jóló, hogy valakinek nem ez a kérdés, hogy most meg tudja ezt tenni, nem tudja, hogy az első más létfenntartási kérdésében van. Nyilván beszél erre a rutin mondatok, vagy rutin kifogások elszakadása, hogy újra mondjuk, hogy miért nem. Ez a következő lépés, miért nem veszünk meg ezt vagy azt. Kényelmi szempontok is itt lehetnek, hogy könnyebb sokszor azt az utat választani, hogy eldobhat, erről is szó volt már. És hát a félelem, hogy politikai térben lép ez a történet, így mind a két része a közötti térletbe tudjuk mind a két oldalról, hogy azt is újra megkapjuk kritikaként, hogy hát ne beszéljünk erről, hiszen a zöld értékek alapvetően baloldali értékek is mérjük politikai térbe, de ugyanígy már megkapjuk azt, hogy hát éppen, hogy a jobboldali alapítványok kezdték el felkarolni a teremtésvédelmet, akkor miért lépjünk ebbe a térbe. Azért mondtam el mind a két példát, hogy lássuk, hogy persze mindig van ezzel kapcsolatban nehézség, mert bármi, amit ez az ember kerül, ide vagy oda, de alapvetően azt mondom, hogy ez egy olyan téma, ami egyrészt politikamentes kéne, hogy legyen, másrészt pedig, amit az elején is mondtam, hogy ha itt vallásomból következik, akkor ezt nem ide vagy oda soroljuk, hanem egyszerűen, amit akkor is teszünk, ha valaki ezt mondja, meg ha valaki azt mondja, hogy valaki ide sorol, vagy oda sorol, hiszen nem egy mellékszámra van szó, hanem a küldetésünkről, a biblikus alapvetésünkről következik. És akkor végre újra tavasz, ahogy a kevesebb több, a természetes igaza, az egy a legnagyobb szám. Ugye itt arra gondolok, tennap éppen az egyetemben Mária Márta történetre vettük, és hát az egyik kedvenc történetem, hogy ott mondja Jézus Mártának, sok mindenért aggódsz és jutalmazkodsz, pedig kevésre van szükség valójában csak egyre. Na most ugye ezzel a témával kapcsolatban újra felmerül az, hogy aggódunk a földünkért, az alatt földünkért, a teremtett világért, és hát sokszor látjuk, hogy amiért aggódunk, most nem csak ezekkel a óriási szemét szigetekre gondolok, amiért látványosan látszik, bárhonnan nézzük akár még az űrből is, és nem csak arra gondolok, hogy jól vannak a jéghegyek, és mindenki tudása van, hogy globális tervekben is, kezdve a különböző klíma kérdésekig. Van miért aggódunk, ezt látjuk, de nekem ebben a kérdésben is olyan megnyugtató, hogy Jézus mondata helyre tett minket, hogy sok mindenért aggódunk és nyugtalankodunk, pedig kevésre van szükség valójában csak egyre, és ez egészen is nagyon szó szerint is meg elkérdelem, és nagyon komolyan, és ez lenne a záró gondolatom a kis fél előtt, hogy kevésre van szükség, ez igaz az életünkre is. Tehát nagyon sok mindent veszünk, nagyon sok mindent próbálunk elraktározni, felhalmozni, pedig igazán kevésre van szükség, és ugye ez az emberi kritikus helyzetekben, a krízis helyzetekben nagyon erősen átjön, amikor beteg, amikor egy hajlatot kísérje, amikor valami drága érje, hát igen, igazából kevés az, amire szükség van. Valójában csak egy emlék, Jézus gondolatott az evangéliumra, gondolatott magára, sok mindenre gondolatott ott, de ami biztos, hogy ebben a témában, ami hangsúlyozom, egy hitvallási téma, hitvallási kérdés, ebben a témában is igazából nem a sokra van szükségünk, hanem a kevésre, és ez a kevés az valójában ez az evangélium, hogy az Isten megteremti a Földet, az Isten gondviselő, hogy ránk bízta a Földet, és amikor Jézus elküldi, akkor is elmondja, hogy igen, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és ez a világ egy olyan világ, amivel én azonosulni tudok, ahova én megérkezem, és ahol részt vállalok mindenben, a földi nyomortól kezdve a különböző életszakaszokig. Én azt gondolom, hogy az, ami megjelenik a Biblia elején, a teremtett világban és a végén, az új teremtésben, az új és az ég teremtésben, az mind arra utal, hogy az Isten számára ez egy fontos ügy, és azt, hogy Jézus nagyon megérkezik, az azt is jelenti, hogy ezt az egészet, mint ügyet is felvállalja, és ebben lehetünk mi, azt hiszem, hogy munkatársai sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, ugye Jézus pedig kevésre van szükség valójában csak egyre. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok itt a végén egy zárógiával, egy Attenboró idézet, ugye most lesz 100 éves, úgyhogy lehet, hogy a hosszú élet itt a teremtésvédel, nem is lett teremtésvédel, de így Attenboró. Bolygók élővilágának jövője, azon áll a bukik, hogy képesek vagyok-e most cselekedni. De most ott az előtt mehetem ki, mert ez nem egy jelen, majd később emelünk ki, hisz ott 21. órában vagyunk, de hogy ez nem majd, hanem ez most kezdődik el. És ez kapcsolódik ahhoz, amit gyakorlom. Tudom, hogy a másról van szó a Jakab levelében, ez egyik kedvenc levelem, úgyhogy ezt pontosan tudom, de talán erre is igazán, hogy valami elkezdődik egy picitben is, és hogy a hitünk, a hit valláshozat következtet mindaz, amit teszünk, mert ahogy a test hallott a léleknek, ugyanúgy a hit is hallott cselekedetek nélkül. Vagyis, hogy ebben a témában is meg lehet az a küldetésünk, elhívásunk, megbízásunk, hogy nem csak beszélünk erről, nem csak hiszünk abban, hogy egy teremtő Isten, hanem teszünk is valamit azért, hogy az ő által kapott ajánlóban kapott teremtett világát, világunkat őrizzük és megvédjük. Egy olyan rövid kis filmet fog most megnézni, amit Ódudán keresztül most készül, és összesen 10 perc,
és eljutottunk oda, hogy ezt szívesen továbbadnánk másnak is. külön, csak oda is behozhatod azt, hogy hulladékcsökkentő termékeket, vászonságot, nyolfóliát, egyesítőgé, viaszos kendőket készítettünk, és azt állunk.
Ön nagyon kerül teológusi kapcsolatban a temetésében, a környezetében. Kérdező állandóan visszatudni a konferencián, hogy labányban rendezni. Az a cím szervezet összefogásáról van létre, és meghívta az egyházat képviselőt is, és feltették ennek az nagyon kényelmi kérdést, hogy mégis mit vesz a környezetünket. És hát az egyházat képviselő általában nagyon fontos emberek, mert mindenki tudott valamit mondani, de azért úgy gondolom, hogy mindannyian éreztük, hogy ott voltunk katolikus, református, evangélius, egy kedves zsidó, megfelelkezett részéről is, hogy azért nagyon nagy támadtunk magad még a környezet véleményben, vagy ahogy sokszor most elmondtam, hogy
kifejezetten ilyen megtartási praktikákat fog velünk megosztani, hogy akik egészen most minden eredményen kimerült abban, hogy ez megszervezünk. Az akkor én, hogy ez sikeresen bemenjen, és azt hiszem, utána fogom úgy összeülni és újabb célokat meghatározni.
Visszafogjuk a környezet a folyamatot, tehát én úgy kell arra, hogy meg tudjuk megtenni a feladat, hogy már tudjuk az utolsóra.
Túl kicsinek közben magam, és nem elég tudósnak ahhoz, hogy ezt megítéljem, viszont pont azért nem tudom megítélni. Azt van bennem, hogy nekem mégiscsak akkor tiszta a lelkiismeretem, ha én magam megteszek mindent. Egyszer egy barátom mondta, hogy ami nekem nagyon tetszett, hogyha a gyerekeimben kérdezik felnőttként, hogy de anya, te ezt láttad, miért nem csináltad ott semmit, akkor én azt tudom mondani, hogy de én a mama szintjén megtettem, amit meg tudtam tenni.
Nagyon köszönjük az előadást, azt hiszem, hogy elég szerteágazó volt, és az alapuktól indított, és nagyon sok felé irányította a figyelmünket, sok veszélyre felhívta a figyelmünket. Nagyon köszönöm, sok mindent jó, ha tovább is gondolunk. Én egy-két személyes dolgot szeretnék megosztani, ami így ezzel kapcsolatban is részben elő is kerültek ezek a gondolatok, csak úgy felerősíteni, hogy mit helyezett Isten az én szívemre ezzel kapcsolatban. Ugye többször elhangzott az a mondat az előadásban is, hogy a teremtés történetben szerepel az a mondat, hogy Isten azt mondja, hogy művelni és őrizni kell a teremtett világot. Az embernek ez a feladata. Ugye az őrzés az a második a sorban, a művelés, ami az elsőnél jelentkezik. Azt szeretném kérdezni, hogy álljon föl az a testvérek közül, aki tudja, mit jelent művelni a földet. Magyarul fogott már valaha az életébe kapát a kezébe. Álljon föl, jó? Nagyon jó! Tamás, nézd meg, ez micsoda örvendetes, hogy olyanok vagyunk együtt, akik tudunk arról, hogy mit jelent az őrzéssel kapcsolatban nagyon sok kérdés, amit komolyan kell venni, és sokszor elfelejtjük egyébként, tehát tényleg bűnbánatot kell az embernek gyakorolni, le lehet ülni, de hogy milyen jó az, hogy ismerjük azt az élményt is, hogy mit jelent a földet művelni. Most én is, amikor gyerekkoromban a kapát kellett a kezembe fogni, nézek apukámra, morogtam, mint a bólhás kutya, nem értékeltem. Aztán nagyon érdekes volt meglátni azt, egy személyes élményem ezzel kapcsolatban. 2019-ben a születésnapomra az útmutatóban az az ige szerepelt, hogy rejtett dolgokat jelentek ki, amiket még nem tudsz. És akkor így értettem, hogy Isten ezt nekem mondja, hogy velem kapcsolatban vannak olyan rejtett dolgok, amiket én még nem tudok. De hát nem gondoltam, hogy semmit nem rejtegetek Isten előtt, meg pláne, vagy nem tudom, nem tudtam, hogy miről van szó. Aztán eltelt néhány év, és megértettem, hogy miről van szó, és ez kapcsolódik a teremtéshez is tulajdonképpen, hogy én tanyasi lány vagyok, tanyán nőttem föl. És éveken keresztül, 10 éven keresztül városban, fővárosban vagy nagyvárosban szolgáltam, emeleti, harmadik emeleti lakásban laktam. És engem nagyon sokszor frusztrált az a megoldás, hogy a felmosóvizet a WC-be kell önteni, meg a ruhákat nem lehet kiteregetni, meg a ételmaradékot nem lehet kivinni a malacoknak, meg a nem tudom én, de hát úgy mindig elkönyveltem, hogy hát ma már ilyen az élet, nagymamáink idejében még milyen jó volt nekik, ők még ezt megélhették, sajnos mi már ezt nem élhetjük meg. És aztán amit nekem az Úristen megmutatott, aztán úgy alakította az életemet, hogy olyan helyzetbe hozott, hogy újra olyan közegben élhetek, ha nem is tanyán, de minden esetre úgy, hogy van kertem, meg vannak tyúkjaim például, hogy megélem azt, hogy mennyire fontos ez az én identitásom szempontjából. És itt szeretnék ehhez kapcsolódni, hogy a identitás is előkerült az előadásban, hogy mennyire gyökerezik a mi identitásunk abban, hogy a teremtettségnek mi részei vagyunk, hogy Isten teremtette a világot, Isten teremtette az embert, Isten adta nekünk is az életet, és hogyan találjuk meg ebben a mi helyünket, akár úgy is, hogy kapát veszünk a kezünkbe, vagy akár ha arra nincs lehetőségünk, de valamilyen módon tudatában vagyunk ennek. És miért? Mert hogy, és ez a másik dolog, amit énekeltünk is abban az énekben, amit Tamás választotta az előadásához, és ez volt a ráhangoló énekünk, hogy minden mi él, csak téged hirdet. Azzal, hogy ha mi ezeket a dolgokat meglátjuk, akkor az Isten dicsőíthetjük, a Teremtőt dicsőíthetjük. És ez is úgy ott van az én szívemben, hogy vajon látjuk-e a teremtett világnak a csodálatos voltát, vagy csak a negatívumokat látjuk. Tehát ez a teremtés történetben mit olvasunk? Megállapítja Isten a napok végén, ezt is hallottuk az előadásban is, köszönjük, hogy ez jó, hogy ez jó. Tulajdonképpen mit csinál Isten? Megteremti a világot, rácsodálkozik, örvendezik, és ez egy fantasztikus dolog, ami Istentől sugárzik felénk. Hát testvérek, most ez a nyomorult, bűnbe esett világ, milyen állapotban van a természet? Mennyi minden megromlott ahhoz képest, amilyen a teremtettségnek az eredeti állapota volt? És nincs olyan élményünk, soha, hogy kimegyünk a természetbe, vagy nem kell kimenni a erdő közepére, hanem egyszerűen megyünk és rácsodálkozunk valamire a teremtett világ szépségéből. Na ugye, hogy van? Ugye, hogy mennyi mindenbe. Jöttem most az autópályán, mentek mik azok vadludak, amik ilyen V-alakba szoktak menni, és úgy messziről láttam, ahogy mennek, és akkor, uram, ez egyszerűen fantasztikus. Vagy kijöttem a kertbe, és látom, hogy bújnak már ki a virágok. Megállok, és uram, milyen fantasztikus ez a világ. Pedig mennyi minden elromlott, mekkora szeméthegyek vannak, és mégis mennyi minden tükrözi a Teremtőnek a nagyságát. Testvérek, én erre szeretném ennek az előadásnak a végén a figyelmünket irányítani, hogy legyen ott a szívünkben az Isten dicsőítés. De ez mikor lehet, és mikor tudjuk őrizni? Akkor, hogyha meglátom az Isten csodálatos teremtettségét, a környezetet, ami körbevesz, amit az Istennek köszönhetek, ahogy a saját életemet is neki köszönhetem, úgy mindazt, ami körülvesz minket, azt is az Istennek köszönhetem, meglássam, és utána meglássam ezen keresztül azt a forrást, akinek köszönhetjük a Teremtő Isten, és kezdjem el dicsőíteni őt, hálát adni érte. És hogyha ezt elkezdem, akkor ez nagyon sok mindenben hat rám. Nem mindig jut eszembe. Nem mindig hozok jó döntéseket, akár egy program előkészítésénél is. Sokszor elfelejtünk dolgokat, de ha ez ott van a szívemben, akkor nagyon sokszor, nagyon sok mindent áthat a cselekedeteimbe. És hogy Isten miért kéri ezt? Azért, hogy hozzávigyen közelebb minket. Hiszen az egész teremtettségnek ez a lényege, hogy az Istennel való kapcsolatunk szorosabbá válhasson. Az ő alkotásainak értelmes vizsgálata által megismerhető az Isten nagysága és fensége, és Jézus Krisztusban meg aztán nagyon egyértelműen meg is mutatkozik. Hát testvérek, én erre hívlak benneteket, és most csendesedjünk el egy imádságra ennek a résznek a lezárásaként. Drága Uram, köszönöm neked azt, hogy te vagy a Teremtő, te vagy az élet forrása, és hogy te egy csodálatos világot alkottál, és csodálatos volt a te elképzelésed, amikor életet hívtál elő. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy bár ez a világ már, amit mi ismerünk, a bűn által megromlott és sok szempontból sebzett világ, mégis olyan sok mindenben csodálhatjuk a te nagyságodat, fenségedet, a teremtett világ szépsége láttán. Drága Uram, arra kérlek téged, hogy te adj a mi szívünkbe ilyen imádó szívet, hogy tényleg téged, a Teremtőt lássunk meg, és te adj nekünk felelősséget is, hogy amikor a környezetünket látjuk, akkor valóban tudjuk azt művelni és őrizni a mi lehetőségeink szerint. Amen. És akkor testvérek, most egy éneket éneklünk ennek a résznek a lezárásaként. Ez az ének a Róla beszél fűvirág kezdetű ének lesz. És arra kérem a testvéreket, hogy ezt az éneket felállva énekeljük, hiszen jó egy kicsit mozdulni. És aztán majd ezután az ének után elfoglalhatjuk a helyünket, és akkor pedig a meghívtál, hogy vízre lépjek, éneket fogjuk énekelni, ami már hangol minket a bizonyságtételre, hiszen Südi György testvérünk készült egy bizonyságtételre azzal kapcsolatban, hogy a teremtés és az új teremtés, a Krisztus munkája hogyan kapcsolódik az ő életében. Tehát itt nem tartunk majd a két ének között szünetet, most elénekeljük ezt az éneket állva, helyet foglalunk, és a második énekkel pedig a meghívtál, hogy vízre lépjekkel hangolódunk a bizonyságtételre.
Thank you.